legközelebb a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 11. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kádd is.
Szigliget. Jobb hiány naplóimat olvasgatva. Különös regény. Az életem. Jellememben megbízhatok, mint valami hűséges házi állatban. Táplálni kell, jól tartani, gondozni és dolgoztatni. Másfelől, bár a feljegyzések egy eléggé figyelemre méltó életvitelről árulkodnak egy kelet-európai összeomlás közepette, épp ezek a kelet-európai viszonyok teszik tökéletesen értelmetlenni őket, mint egy figyelemre méltó életvitel dokumentumait. Értelmetlenné, mert nem szolgál, nem szolgálhat, nem akar szolgálni a fennmaradás vigaszával, olyan jövő reményével, amely az ilyen feljegyzéseket megőrizni. S miért őrizné meg? Nos, szeretetből, valamint önfenntartási szándékból. És én egyiknek sem látom biztató jeleit.
Nem. Mondtam rögtön is azonnal, habozás nélkül, és...
Úgy szólván ösztönösen, mert egészen természetes immár, hogy ösztöneink ellen működnek, hogy úgy szólván ellen ösztöneink működnek ösztöneink helyett, sőt, gyanánt...
Szellemeskedtem. Ha ugyan szellemességnek tekinthető ez, vagyis ha csupasz, siralmas igazság szellemességnek tekinthető. Mesélem tehát a velem szemközt haladó bölcselőnek, miután ő is, én is megtorpadtunk a fogyatkozó és a betegségtől, talán tüdővésztől, szinte halhatóan ziháló bükkerdőben, bükkösben, vagy minek is nevezzem. Bevallom, esendően tudatlan vagyok a fákat illetően. Egyedül a fenyőt ismerem fel rögtön a tűlevelei okán, meg a platánt, mivel azt szeretem. És amit szeretek... Még ma is, még ellenösztöneimmel is felismerem, hanem is azzal a melbevágó, a gyomrot összeszorító, ugrásra kész, felvillanyozó, úgy szólván ihletett ráismeréssel, ahogyan arra ismerek rá, amit gyűlölök.
Nem tudom, miért van nálam minden, mindig, mindennel másképpen.
Illetve ha tudom istán, egyszerűbb, ha úgy tudom, hogy nem tudom.
Mert ez sok magyarázattól megkímélne.
De úgy látszik, a magyarázatok erről nem lehet kitérni. Állandóan magyarázunk és magyarázkodunk. Magyarázatot követel tőlünk maga az élet is. Magyarázatot követel a környezetünk, és végül magunk is magyarázatot követelünk önmagunktól, míg végül sikerül magunk körül mindent és önmagunkat is megsemmisítenünk, vagyis agyonmagyaráznunk. Magyarázom a bölcselőnek azzal a számomra oly undorító, de leküzdhetetlen beszédkényszerrel, amely mindig elfog, amikor nincsen semmi mondani való.
Hogy mindörökre megfejthetetlen maradok a magam számára, ez nyilvánvaló. De mi a modorom, ez a kényszer, ami nyomban működésbe lép bennem, akár valami elektromos impulzusokat kibocsátó irányító szerkezet, amint emberek közé kerülök? Miért viselkedem mindig ellenkezőképpen, mint szeretnék? Magamról szőtt eszményem a hideg, kemény, akár sértő férfiú, akit az első valóságosan kiejtett szavammal mindjárt elárulok. De miért?
Mint a szakadattanul a létezésemért esengenék. ezért a létezésért. Uramisten!
Ennyire félek tőlük, embertársaimtól? Ha igen, miért szövegetek hamis eszményeket? És melyik az árulásom? A viselkedésem vagy az eszményem? És mi a valóság? Amit teszek, vagy amit gondolok?
Én egyszerűen csak sétálni indultam az erdőben. Ha csak ebben a csökött tölgyesben is. A szabad levegőn, ha ez a levegő némileg romlott is. E magyarországi középhegységől én. Itt töltöttem az időmet átmenetileg egy házban. Nevezzük üdülőnek, ha bár munkahelynek is megjárja.
Én ugyanis mindig dolgozom.
És erre nem csak a megélhetés kényszerít, mert...
Ha nem dolgoznék, léteznék. És ha léteznék, az nem tudom, mire kényszerítene, és...
Jobb is ezt nem tudnom, ha bár a sejtjeim, a zsigereim bizonyára sejtik, hiszen ezért...
Dolgozom én szakadatlanul. Míg dolgozom, vagyok. Ha nem dolgoznék, ki tudja, lennék-e. Így hát ezt komolyan veszem, és komolyan is kell vennem, mert itt a legkomolyabb összefüggések állnak fenn a fennállásom és a munkám között.
Ez teljesen nyilvánvaló.
Az írás nálam kellemetlen kényszer, amely szükségtelenül megnehezíti az életemet. De ha nem írhatnék, elpusztulnék.
Én egyszerűen csak sétálni indultam az erdőben. Amikor a maga vaskosságában és oda nem illésében, barna és drapkockás, lapos ellenző sapkájában, bő raglánkabátjában, savószínű résnyi szemeivel és tésztához hasonlító nagy, puha, meggyúrt és immár meg is kelt arcával az erdő kellős közepén szembe jön velem dr. Oblát, a bölcselő.
Január, behavazott Szigliget, séta közben találkozás elval. A maga merev módján elpanaszolja, hogy nincs gyermeke. Kb. 65 éves. Nem a kontinuitás, mondja. Azt is tudom, hogy mennyi rizikóval jár, fontolgatta. Az érzelmi elmeszesedéstől fél. A motivumot felhasználni.
A bölcselő merengő hangulatban közelget felém. Rögtön láttam ezt a kissé oldalra billentett fején, amelyen laposan ült a csibészes ellenző sapkája, mint egy tréfás úton álló közeledne, habár merő önkény és csak nem gyanúsítás, hogy ez éppen Oblát doktorral kapcsolatban ütlik az eszembe, hiszen nem ismerem a múltját, és remélhetőleg nem is fogja elbeszélni. Nem. De nem kevésbé indiszkrét kérdéssel lepett meg. Mint egy úton álló azt tudok volna, hogy mennyi pénz van a zsebemben. Tudnélik, ő a családi körülményeimet kezdte firtatni. Azt a kérdést tette fel nekem, hogy...
Van-e gyermekem?
Hogy aztán erre a kérdésre én túlzott, az önfeladásig túlzott udvariasságomból fakadó leküzdhetetlen beszédkényszerrel válaszoltam, amitől mielőtt beszéltem, mindvégig undorodtam, ennek ellenére mégis elmeséltem, hogy...
Nem. Mondtam rögtön és azonnal, habozás nélkül is...
Úgy szólván ösztönösen, mert egészen természetes immár, hogy...
Ösztöneink ellen működnek.
Hogy úgy szólván ellenösztöneink működnek ösztöneink helyett.
Sőt, gyanánt.
Igen. Ezért a sok ostoba beszédért akartam én törleszteni Oblát doktorom, vagyis doktor Obláton, a bölcsészettudományok doktorán, amikor úgy festettem le őt a csenevészesedő bükkös, vagy legyen hársva erdő kellős közepén, ahogyan lefestettem. Noha a lapos ellenző sapka, a bő raglán, amiként a savószínű résnyi szem, valamint a nagy, puha, meggyúrt és meg is kelt tésztához hasonlatos arc, továbbra is fenntartom, igenis teljesen megfelel a valóságnak. Csupán arról van szó, hogy mindezt másképpen is le lehetett volna írni. Kiegyensúlyozottabban, kíméletesebben. Mondok most valamit. Esetleg szeretettel. De hát félő, hogy én már minden csak így tudok leírni. Szarkazmusba mártott tollal, gúnyosan, talán kicsit mulatságosan is, de bizonyos tekintetben bénán. Mintha valaki mindig visszalögdösné a tollamat, amikor az bizonyos szavakat készül leírni, úgyhogy végül a kezem más szavakat ír le helyettük, amely szavakból egyszerűen sosem kerekedik ki a szeretetteljes ábrázolás, egyszerűen talán mert félő, hogy bennem nincs szeretet, de... Uramisten! De ugyan kit is szerethetnék én, és ugyan miért?
Január, behavazott Szigliget, séta közben találkozás elval, kb. 65 éves. A motivumot felhasználni.
Kit is szeretetnék én, és ugyan miért? Holott dr. Oblát szeretetre méltóan beszélt. El annyira, hogy néhány markánsabb észrevételét, mivel fölkeltették a figyelmemet, véglegesen meg is jegyeztem.
a motivumot felhasználni. A maga merev módján elpanaszolja, hogy nincs gyereke.
Hogy ez a dolog az ő gyermektelenségével tulajdonképpen csak mostanában jut eszébe. Mostanában viszont sűrűn, föltehetően, mivel idősödik, és ennek folytán bizonyos lehetőségek, mint például az a lehetőség, hogy még gyermeke születhessen, az ő számára lassanként már nem lehetőség, sőt, lehetetlen. És hogy erre tulajdonképpen csak mostanában gondol sűrűn, és pedig mondta, úgy gondol rá, mint egy mulasztásra. Itt dr. Oblát megállott az ösvényen. Időközben ugyanis elindultunk. Két társas lény, két beszélgető férfiú az avaron, két szomorú folt egy tájképfestő vásznán, két folt, melyek alapjaiban rendítik meg a természet valószínűleg sohasem létezett harmóniáját. Csak arra nem emlékszem, hogy én szegődöm-e Oblát mellé kíséretül, vagy ő szegődik-e én mellém. De hát ebből csak nem csinálunk hiúsági kérdést. Igen. Természetesen én szegődöm Oblát doktor mellé, valószínűleg, hogy szabaduljak tőle, mert így a nekem tetsző pillanatban visszafordulhatok majd. Itt doktor Oblát megállott tehát az ösvényen, és megkelt, sőt itt-ott már puffadtan túlcsorduló arcát egyetlen mélabús mozdulattal megfeszítette, tudnélik a fejét hegyke csibészes sapkájával együtt hátrafelé vetette, tekintetét pedig a szemközti faágra függesztette, mint egy szánalmas, elrongyolódott, de még elhagyatottságában is szolgálni kész ruhadarabot. És miközben így állottunk ott némán, én Oblát, Oblát pedig a favonzerejének tengelyében, olyan érzésem támadt, hogy a bölcselő egy föltehetően bizalmas megnyilatkozásának leszek csak hamar a tanúja.
Nem a kontinuitás, mondta.
És azt mondta, hogy ha azt mondja, hogy mulasztásnak érzi, ami történt, illetve ami nem történt meg, úgy nem a folytatódásra, erre a némileg elvont, bár valljuk be, alapjában mégiscsak kielégítő megnyugvásra gondol, amennyiben betöltötte, illetve épp ez az, hogy nem töltötte be a személyes és személy feletti dolgát a földön, vagyis a létfenntartáson kívülre létnek, tehát önmagának az utódokban meghosszabbított és megsokasított továbbélését, túlélését, ami a létfenntartáson túl az ember, mondhatni, transzcendentális, bár nagyon is gyakorlati kötelesség az élettel szemben, hogy ne érezze magát csonkának, fölöslegesnek és végső soron impotensnek. És nem is a támasz nélküli öregség fenyegető kilátásaira gondol, nem, valójában mástól,
az érzelmi elmeszesedéstől fél.
Így mondta. Pontosan e szavakkal, dr. Oblát.
A motivumot felhasználni. Egy úgynevezett téma, regényi elbeszélési, úgy vesz erőt az emberen akár egy fertőzés. Megkapja, néhány napig még bizonytalan, hogy betegség van-e kitörőben, még megpróbálja elhárítani. Egy napon azonban arra ébred, hogy már elhatalmasodott rajta a kór.
Én ugyanis mindig dolgozom.
És erre nem csak a megélhetés kényszerít, mert...
Ha nem dolgoznék, léteznék. És ha léteznék, az nem tudom, mire kényszerítene, és...
Jobb is ezt nem tudnom, ha bár a sejtjeim, a zsigereim bizonyára sejtik, hiszen ezért...
Dolgozom én szakadatlanul. Még dolgozom, vagyok. Ha nem dolgoznék, ki tudja, lennék-e. Így hát ezt komolyan veszem, mert itt a legkomolyabb összefüggések állnak fenn a fennállásom és a munkám között.
Ez teljesen nyilvánvaló.
Az érzelmi elmeszesedéstől fél.
Így mondta pontosan e szavakkal dr. Oblát.
Igen, mert hiába szekték a kedvünket, hogy erről mindössze ennyit mondjak. Titokban, ha némán is jól figyelünk a vérkeringésünkre és ijesztő álmainkra, titokban tulajdonképpen még mindig és rendíthetetlenül élni akarunk. Ilyen petyhütten, ilyen kedvetlenül, ilyen betegen, igen, így is és akkor is, ha ennyire nem tudunk és ennyire nem lehet élni. És itt a sanda természet ölén a beteg tölgyek vagy bükfák, a bűzös cserme és a tüdővészes lombokon átderengő piszkos színű égboltozat alatt ballagtunk hazafelé két tulajdonképpen jól öltözött, jól táplált, jól kondicionált, középnézeteket valló, középkorú, középértelmiségi két túlélő, mindketten a maguk más-más módján, két még mindig élő, két fél halott. És beszéltük, ami beszélhető még két értelmiségi között, és teljesen fölöslegesen. Megbeszéltük békésen, unottan, hogy miért nem lehet lenni, hogy az élet puszta fennállása tulajdonképpen műveletlenség, hiszen magasabb értelemben véve, magasabb szemszögből nézve nem lenne szabad lennie. Egyszerűen a történtek és a történtek állandó újratörténése miatt. Érjük be ennyivel. Oknak ez untig elég. Nem is szóván arról, hogy a műveltebb elmék is már régen megtiltották a létnek a levést. Felvetődött még, mindenre persze nem emlékezhetem, hiszen 100 meg 100 hasonló beszélgetés csengett, vagy inkább kongott ebben a csupa zavarból és véletlenből létrejött beszélgetésben, de azt hiszem felvetődött még, nem lehetséges-e, hogy a létnek a levésre irányuló egész, tudatlannak mutatkozó erőfeszítések koránt sem holmi elfogulatlan naivitás jele, ami most már azért túlzás volna és tulajdonképpen lehetetlen, ellenkezőleg annak tünete, hogy csak is így tudatlanul tud folytatódni, ha már mindenáron folytatódnia kell. És így tovább. Leküzdhetetlen beszédkényszeremtől, mint valami félelemtől hajtva, megbabonázottan és a beszédkényszerrel takargatott ürességem is az ezen üresség miatt, ki tudja miért, de kétségkívül az ezen üresség miatt érzett rossz lelkiismeretem undorom folytán, hogy ne halljak, ne lássak és ne kelljen beszélnem arról, amiről beszélnem. Sőt, ki tudja, talán írnom kellene.
Nem!
Üvöltötte, vonította bennem valami rögtön és azonnal, amikor a feleségem, egyébként már rég nem a feleségem, először kerített szót róla. Rólad. És szűkölésem csak lassan, tulajdonképpen, igen, hosszú-hosszú évek múltán csitult bennem valami mélabús világfájdalom, már míg nem lassan és rosszindulatúan, akár valami lappangó betegség, mint határozottabb körvonalat öltött bennem egy kérdés. És ez a kérdés... Te vagy, pontosabban én vagyok, de általad kérdésessé téve, még pontosabban az én létezésem a te léted lehetőségeként szemlélve, vagyis én, mint gyilkos, ha pontosságot a végletekig, a képtelenig akarjuk fokozni, és némi önkínzással ez meg is engedhető, hiszen hál' Isten késő, mindig is késő lesz, már te nem vagy, én pedig teljes biztonságban tudhatom magam.
Sosem tudnék egy másik ember apja lenni.
Nem.
Üvöltötte, vonította bennem valami rögtön és azonnal, és szükülésem csak hosszú-hosszú évek múltán csitult bennem valami halk, de rögeszmis fájdalommá, míg nem mind határozottabb körvonalat öltött bennem egy kérdés, hogy sötét szemű kislány lennéle, orocskát környékén elszúrt szeplők halvány pöttyeivel, vagy konok fiú, vidám és kemény szemed akár a szürkéskék kavics. Igen, az én életem a te létezésed lehetőségeként szemlélve.
Gálya napló. A 11. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Thank you.
metszeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 12. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kádd is.
Az ember nem változik, állapotai vannak, és minden állapotában más nevet kellene adni neki, jelezvén, hogy már nem ugyanazzal az emberrel állunk szemben, akit korábbi állapotában ismertünk.
És én azonnal, hogy úgy mondjam, önkéntelenül ezt gondoltam.
De szép zsidó lány.
Ahogyan átkelt egy zöldeskék szőnyegen, mintha tengeren jönne, és lépdelt győzelmesen, bár bátortalanul még egyre csak felém, ugyanis beszélni akart velem, mert megtudta, hogy én vagyok én, író és műfordító, akinek olvasta egy írását, melyről feltétlenül beszélnie kell velem, mondta az, akkor még jövendő, most már a volt feleségem, és egészen fiatal volt még. 15 évvel fiatalabb, mint én, holott én sem voltam akkor még igazán öreg, habár épp elég öreg voltam már akkor is, mint mindig. Igen, így látom őt most az éjszakámban, a mindent bevilágító villámfényes nagy éjszakámban, meg a később, jóval később rámboruló sötét éjszakámban is, igen.
De szép zsidó lány.
És mostanában is megesik még, ha nagy ritkán, csak nem kivétel nélkül a volt feleségem kezdeményezésére valahol találkozunk, és elnézem előrehajló fejét, az arca mellett lehulló fényes, sűrű haját. Néha most is azt gondolom még.
De szép zsidó lány.
Ó, de hogyan gondolom én ezt most már? Bágyattan, szánakozva, magamon, ő rajta, mindenkin és mindeneken szánakozva, siralmasan. Nem úgy, de hogy is úgy, mint akkor gondoltam.
De szép zsidó lány.
Igen. Így, mint akkor gondoltam. Természetesen és gyalázatosan, a férfi szervemben nyilallóan, mint egy aféle hímgazember gondolnám, mint a többi gyalázatos fráter, akik ilyeneket gondolnak. De szép zsidó lány. De szép cigánylány, de jó négernő, a francia nők, szemüveges nő öregem, nagy mellű nő, nagy seggű nő, kis mellű, de nagy seggű nő, stb. Stb. De ezen a ponton helyes lesz elbeszélnem körülbelül, hogyan is éltem én akkoriban, hogy megértsem és felismerjem, amit meg kell értenem és föl kell ismernem. Hogy miben különbözött ez a pillanat más hasonló pillanatoktól, amely pillanatokban, csak így, mint ebben a pillanatban is elhatároztatott, hogy hamarosan le fogok feküdni egy nővel. És azért mondom így, elhatároztatott. Mert ha igaz is ugyanis, mi sem természetesebb természetesen, hogy az ilyen elhatározásoknak én magam is mindig jócskán a részese vagyok, sőt, egyenesen kezdeményezőként lépek fel, vagy legalábbis ez a látszat. Mégis ez úgy szólván sohasem elhatározásként, sőt, ellenkezőleg, még az elhatározás lehetőségét is lehetetlenné tevő kalandként, mint egy a lábam előtt megnyíló örvényként jelenik meg előttem. Amikor is a vérem vízesésszerű zubogása bennem minden más megfontolást elnémít, és amely kaland szokásos kimenetelével ugyanakkor már jó előre tökéletesen tisztában vagyok, úgyhogy ami az elhatározást illeti, ha módom nyílna rá, alig ha határoznék úgy, hogy efféle kalandra határozzam el magam.
Egy kapcsolat fázisai.
De talán éppen ez vonz, ez az ellentmondás, ez az örvény.
Az idő felhalmozódása.
Nem tudom. Nem tudom.
Egy kapcsolat fázisai, az idő felhalmozódása. Végül a felettes énemmé teszem, és abban a pillanatban a terhemre van, akár a megalapozatlan lelki furdalás. Vagy pedig eltávolítom, s ekkor gépezetté válik, bábúvá, a várt reakciókkal, melyek az előrelátás ördögien gúnyos mezejére taszítják. S ez esetben gyilkos vagyok. Ember és személyiség rontó. A lelki furdalás mindenképp elkerülhetetlen. Nem a dologból fakad, hanem belőlem. Minden kapcsolat a végből köttetik, hogy legyen miből kibújnom. Így kíséri életemet a fájdalmas szabadság illúziója.
Mert nem egyszer megtörtént már velem ez. Ugyanaz és ugyanúgy. Úgyhogy a rendszeres ismétlődéséből valamilyen törvényszerűségre kell következtetnem, mely alattomban mozgat és irányít.
Megértem-e valaha bűneimet? A létezésem. Ahogyan létezem. Ahogyan mások számára létezem.
Ez időtájt különben még mindig albérletben éltem. Ami tagadhatatlan, úgyszólván képtelenségnek tűnt a most már lassan második évtizedébe lépő konszolidáció körülményei közepette, amikor többnyire ugyan szívinfarktus, cukorbaj, örökös gyomorfekély, szellemi, fizikai összeroppanás, erkölcsi és anyagi korrumpálódás, vagy jobb esetben csupán családi életet teljes széthullása árán, de csak nem valamennyi barátom, ismerősöm, vagy minek is nevezzem őket, megszerezte saját otthonát, ami engem illet, erre nem gondoltam. Ha gondoltam is, úgy gondoltam rá, hogy erre nem gondolhatok. Egyszerűen, mert ehhez másképpen kellett volna élnem a pénz, mindenek fölött a pénzszerzés jegyében, és ez olyan engedményekkel, téveszmékkel, megalkuvásokkal és egészében annyi kényelmetlenséggel járt volna, még ha közben azzal is áltatom magam, hogy mindez csak ideiglenesen, pusztán a cél eléréséig történik így, mert hogyan élhetnénk akár ideiglenesen is másként, mint ahogy állandóan és általában élnünk kell. És így egyszerűen nem vállalhattam, és nem is volt kedvem magamra vállalni mindezeket a képtelenségeket, a magyarországi lakásszerzés képtelen kényelmetlenségeit, melyek mindenek előtt is a szabadságomat, a lelki, de tulajdonképpen a külső körülményektől való függetlenségemet is veszélyeztették volna. És most, hogy rámereszkedő éjszakán világosságában, hideg szakszerűséggel ugyan, de bizonyos elfogódottságoktól sem mentesen, hosszan és tépelődve szemlélem albérlet életemet, egyszerre felismerni vélem ősképét, mégpedig a nem olyan sok évvel, bár egy örökké valósággal azelőtti láger életemben vélem felismerni. Hogy pontos legyek, láger életemnek abban a szakaszában, amikor láger életem nem volt már igazi láger élet, amennyiben a rabtartó katonák helyébe felszabadító katonák léptek, de láger élet volt mégis, mint hogy még lágerben éltem. Épp ennek az állapotváltozásnak, hogy ugyanis a rabtartó katonák helyébe felszabadító katonák léptek, a másnapján történt, hogy kitámolyogtam az úgynevezett mosdóba, és ahogy az úgynevezett mosdóba benyitottam, és már is indulni akartam tovább, a mosdóvájú, vagy talán előbb a vizelde felé, egyszerűen, és ennél az ócska fordulatnál semmi találóbbat kieszelni nem tudok, mert csak nem szó szerint így történt. Egyszerűen a földbe gyökerezett a lábam. Ugyanis egy német katona állt a mosdónál, és beléptemkor lassan felén fordította a fejét. És mielőtt még az ijegységtől összerogytam, elájultam, bevizeltem, vagy ki tudnám, mit csináltam volna, rémületem szürkés-fekete kötgomolyán túl észrevettem egy mozdulatot. A német katona kézmozdulatát, ahogyan a mosdóhoz invitált. Egy rongyot, amelyet a német katona a kézmozdulatot tevő kezében tartott, meg egy mosolyt. A német katona mosolyát, vagyis felfogtam lassan, hogy a német katona csak a mosdót sikálja. Mosolya pedig csak az irántam való készségét fejezi ki, azt, hogy a mosdót az én számomra sikálja, vagyis azt, hogy megváltozott a világrend. Vagyis, hogy mit sem változott a világrend. Vagyis, hogy csupán annyiban változott a világrend, és ennyiben mégsem egészen elhanyagolhatóan változott, hogy tegnap még én voltam a fogoly, ma viszont ő az. És hirtelen rémületemnek ez csak olyan formán vetett véget, hogy a közvetlen érzést idővel tartós és rendíthetetlen gyanakvássá szelídítette, mondhatni világszemléletté érlelte bennem, ami aztán a további láger életem, mert még sokáig éltem így szabad láger lakóként a lágerben, ami tehát szabad láger életem oly sajátságos ízét és zamatát adta, a visszanyert életnek ezt a felejthetetlenül édes és óvatos élményét, hogy ugyanis éltem, de úgy éltem, hogy bármikor visszajöhetnek a németek. Tehát mégsem éltem egészen. Igen, És azt kell hinnem, hogy akkor ugyan még valószínűleg tudattalanulna meg a körülmények, a lakástalanság kényszerének is engedve, de végeredményben ezt az élményt, a szabad láger életem felejthetetlenül édes és óvatos élményét hosszabbítottam meg albérlet életemben. Ezt a minden felismerések utáni és előtti, semmiféle életsúlytól, legkevésbé magától az életsúlyától nem terhelt élet élményét, azt, hogy élek ugyan, de úgy élek, hogy bármikor visszajöhetnek a németek. Így éltem tehát albérlet életemet, úgyhogy nem egészen éltem, és tagadhatatlan, nem is egészen volt ez élet, inkább csak élés. Igen, túlélés, hogy pontosabb legyek. Nyilvánvaló, hogy ez azután mélyebb nyomokat hagyott bennem. Gondolom, bizonyos nyilvánvaló furcsaságaim is így gyökereznek.
Azt hiszem, eszményi szállodalakónak születtem, de mert változott a kor, csak lágerek és albérletek lakója lehettem.
Jegyeztem fel akkoriban a jegyzetfüzetembe, ahonnan most, évtizedekkel később ebbe a másik jegyzetfüzetbe átmásolom, némileg meglepetten, hogy már akkoriban ilyesmiket jegyeztem fel, ami világosan mutatja, hogy már akkoriban sem éltem egészen vakon a helyzetem, a tarthatatlan helyzet és tarthatatlan élet tarthatatlansága iránt.
Még pont ma éjjel. Az ismert, mégis meglepő újdonságként rám törő nagy képtelenség érzet. Kívülről láttam magamat, ezt a tojásdat kisázsiai arcot, a számat, benne a hátulsó fémfogammal, a szőrös sepphelyes combomat. Ámuló szakadék érzet, a képtelensége annak, hogy én és ez a fizikai jelenség két egyazon dolog.
Már kora gyerekkoromtól jól ismerem ezt az érzést. Lényegében állandó kísérőm az életben, de ekkoriban szinte veszedelmes módon kísértett. Többnyire azzal a gyakran csodálkozó, máskor viszont, s különösen akkoriban tűrhetetlenül heves érzéssel kezdődik, hogy egyetlen hajszálon függ az életem. Nem az, hogy élek-e vagy meghalok, szó sincs itt halálról. Éppenséggel és kizárólagosan csak is az életről van itt szó. Csak hogy az élet hirtelen a legteljesebb bizonytalanság képét és formáját, helyesebben formátlanságát ölti bennem, úgyhogy egyáltalán nem vagyok biztos a valóságában.
Ámuló szakadék érzet, a képtelensége annak, hogy én és ez a fizikai jelenség két egyazon dolog. Nem is szólván aztán mindarról a lehetetlenségről, ami a kapcsolatrendszerem, a tevékenységem, egy szóval az életem. Semminek semmi realitása. Egyedül a bűnösség érzet valóságos. Elborít a szégyen, és idegen minden, legfőként én magam.
Igen. Idegenség érzés. A teljes idegenbevetettség állapota ez. Szintiszta otthontalanság, amely azonban semmiféle elhagyott vagy rám várakozó otthonról nem tud és nem tudat.
Idegen minden, legfőként én magam, és elborít a szégyen.
Ilyenkor úgy rémlik, hogy az élettel kapcsolatba kerülnöm kizárólag valamilyen logikai játék formájában lehetséges csak. Mint ahogy az ember sakkozik, vagy számításokat végez papíron, és az elvont eredményből kifürkészhetetlen úton módon egyszerre csak valamilyen realitás adódik. Mint ahogy le is írtam egy blokkfüzetbe, amelyből most ide is leírom.
Ahogyan tehát mondjuk...
Írtam.
Az ember összefog két zsinort, csavarral rögzíti, a másik végét bedugja egy fali lyukba, megnyom egy gombot, és kigyullad a lámpa. Tisztára tudatos valószínűség számítás történt.
Írtam.
Az eredmény a várt. Ennek ellenére mégis elképesztő, és egy bizonyos értelemben nem megérthető.
Írtam.
Minden csak következtetés, feltétel és valószínűség, sehol semmi bizonyosság, sehol semmilyen evidencia.
Írtam.
Mi a létem, miért vagyok, mi a lényegem, mindezekre...
Írtam.
Tudva lévőleg reménytelenül keresem, nem is a választ, csak a megbízható jeleket. És idegen a testem is, amely fenntart és végül majd megöl.
Értem.
Talán ha életemben akadna egyetlen, csak egyetlen olyan pillanat, amikor egyszerre, mint egy egyazon ritmusban élném a vesém meg a májam detoxikáló, gyomor és bélrendszerem perisztaltikus, tüdőm ki- és belélegző, szívem szisztólés és diasztólés tevékenységét, valamint agyamnak a külvilággal folytatott anyagcseréjét, szellemem elvont gondolatainak képződését, tudatomnak a mindenről és az önmagáról való tiszta tudatát is, és transzcendens lelkem kényszerű és mégis kegyelemteli jelenlétét, ha csak egyetlen pillanatig így látnám, tudnám, birtokolnám önmagamat, amikor is persze sem birtoklóról, sem birtokról nem lehetne szó, egyszerűen csak létrejönne az azonosságom, ami soha, soha nem jöhet létre. Ha tehát csak egyetlen ilyen meg nem valósítható pillanat megvalósulna, talán azt szüntetné csak meg az idegenség érzetemet. Azt tanítana meg tudni. Akkor tudnám csak, mit jelent lenni.
De mivel ez lehetetlenség, tudva levőleg nem tudjuk, és sohasem tudhatjuk meg, hogy mi okozza a jelenlétünk okát. Nem ismerjük jelenlétünk célját, és nem tudjuk, miért kell eltűnnünk innen, ha már egyszer megjelentünk.
Írtam.
Nem tudom.
Írtam.
Hogy az élet helyett, amely valahol létezik talán, miért csupán azt a töredéket kell élnem, amely számomra történetesen adatott? Ezt a nemet, ezt a testet, ezt a tudatot, ezt a földrajzi szinteret, ezt a sorsot, nyelvet, történelmet, albérletet.
Írtam. És most, hogy leírom, amit akkor leírtam, körülbelül meg is értem, és fel is ismerem, amit meg kell értenem, és fel kell ismernem.
Arra pedig, hogy különbözött-e vajon ez a pillanat más hasonló, illetve csöppet sem hasonló kapcsolat vagy viszonykezdő pillanataimtól, azt kell válaszolnom. Igenis, gyökeresen különbözött tőlük. Amiképpen bizonyos értelemben legalábbis én magam is gyökeresen különböztem önmagamtól. Összegezve ugyanis akkori albérlet létemet, akkori gondolataimat, hajlamaimat, indítékaimat, egész albérleti túlélés állapotomat, látnom kell, hogy a jelek szerint akkoriban már minden készen állott bennem, ami megérlelt az állapotváltozásra. Biztosan nem tévedek, ha azt gondolom, hogy akkoriban kezdtem azt gondolni, hogy tévesen, tehát tarthatatlanul és tűrhetetlenül gondolkodom az életemről. Azt, hogy életemet többé ne csupán a megszületésemet követő további önkényes véletlenek sorozatának lássam, mert ez nem csak hogy méltatlan, téves, tehát tarthatatlan, sőt tűrhetetlen, de mindenek előtt is hasznavehetetlen, legalábbis az én számomra tűrhetetlenül és megszégyenítően hasznavehetetlen szemlélete az életnek, amelyet ehelyett sokkal inkább a felismerések sorozatának kell és akarok látni, amiben a büszkeségem, legalább a büszkeségem kielégül. Következőleg a pillanat, amelyben elhatároztatott, hogy hamarosan le fogok feküdni egy nővel, vagyis vele, aki aztán a feleségem lett, majd volt, ez a pillanat sem lehetett véletlenszerű pillanat. Mert teljesen világos, hogy mindaz, amit itt leírtam, és ami, mint mondtam, már készen állt bennem, és megérlelt az állapotváltozásra, most mint egy összegződött ebben a pillanatban.
Az ember nem változik. Állapotai vannak. És minden állapotában más nevet kellene adni neki, jelezvén, hogy már nem ugyanazzal az emberrel állunk szemben, akit a korábbi állapotában ismertünk.
Gálya napló. A 12. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
És versek. Kántor Péter összeállítása.
Béki István, ima. Nyelvünk alatt vacogó kis fehér kövek. Bocsánat értesengünk. Ébredő nap burkából tűzvonalba lépő kövek. Vasalt csizma talpától sebzett kövek. Kiapadt folyó medréből lövészárokba menekülő kövek. Ellenünk vétkezőket, hogy legyőzzük, paritjába kerülő szárnyas kövek. Bocsánatért esengünk. Föld mélyéből robbantott felszínre vetődő kövek. Holt ember hűlő testétől forrósodó kövek. Sírhelyet gyalázó ekevas alá fekvő kövek. Kedves halottunkra, hogy emlékezzünk, hold udvarából zsebünkbe gyűjtött kövek. Bocsánatért esengünk. Nyelvünk alatt vacogó kis fehér kövek. Bocsánatért esengünk.
Bertók László, pókháló. Fátyolos érintés az arcon, fekete ceruza hegy a levegőben. Pókok ideje ez. Valaki hamarosan izzadni kezd. Lucskos ágyneműjét bokrokra, fákra, füvekre teríti. A vers, mint a pókháló a pince lejáróban. A tört fény is megrezzen, ha belé akad. Aki ír, szédelgő, részeg, félhalott legyekre vadászik. Becsomagolja, utadja őket. Ha akarná, a közeli hegygerincet is elintézhetné. Az igazság rothadó körte a földön. Tétova darazsak, ilyet hangyák, darabolják, viszik a vackukba. Mind azt hiszi, hogy ővé az egész. A szó a ködbe, a kéreg alá, a föld alá bújik, földön túli ritmusba tagulódik. A rezgő rajzolaton áttetszik a szerkezet. Szavak nélkül írja, fejezi be a verset.
Pajer Imre, rés. Hová látni ezen a valamilyen résen át? A figyelem görcsös tisztogatása hová láttat? Mintha törés lenne beton felületen, van mögötte valami ismeretlen felület, vagy permanens semmi? Mintha hóból vagy vattából fehér, megragadod? Ragadásodba ragadsz.
Marnó János, süket, néma játék. Egyszerre ott ülnek mind a beömlő napfényben az asztal körül. Persze hűvös van még, pattanás előtt a rügyek, nővéred arcát, mintha lázrózsák színeznék. Várod, hogy összekaptok-e megint? Vársz, és akkor leesik lassan, hogy nincs is teríték előttetek, hanem elnézitek, ahogy az asztal deszkáit eszik a nyűvek. Derültök rajta nyelveddel, mintha valami bélyege nyaltál volna végig. Édesnek érzed, üldöz az íz egy életen át. Anyád az apádhoz fordul, aki a süket húgodnak adja a némát.
Nádasdy Ádám, 1963. Ha akkor többet sírok, rádió helyett erős karok úsztatnak engem. Ha merek többet sírni, Brahmsot is a magamévá teszem szárazon. Ha szétázom 17 évesen, ha többet sírok, talán megremeg a józanságom is, nem csak a szám. És ijesztő sápadt szálaival kicsírázik bennem a teterő. Ha akkor végig sírom, igazak lettek volna a nevetéseim, és lehajtott fejjel, de társasan szidattam volna magam mindenért. Vagy ha nem sírtam volna befelé tekintve egyedül, akkor talán megtudom, hogy a józan tetterő miért taszít már a nevével is, hogy miért kell enzimes bódulatban leélnem mindent, mintha fény lennék, mintha közelről nem nézhetne senki.
Dobay Péter, vers tűnődés egy szobornál. Bernini, Szent Teréz extázisa. Santa Maria della Vittoria templomában. Róma, ősz, 1999. Marival. A Cornaro kápolna fehér homája. Messzi magasból mértani orgona muzsika. De a szabaduló ifjú leány alakja nem rabja már a túlvilág falába faragott márvány hideg kriptai kövének. Az is lehet, hogy e világi, földi céltól lángol ez az ölelő önkívület. Lehet az is, hogy bűn nélkül keres és talál extázisát tombolásba fokozó viszonzást, és kegyelmet is nyer ez a habzó fénybefulladás, e verejtékes veszélytű önkivetkezés. Ájulás zuhan át ezen a sugaras riadt áhítaton. Delejes odaadása kitártan egy női testnek. Kihívón kínálja, engedi, adja, esengi magát. Kinek? Kihez? Kicsoda jelent meg előtte kísértő, élő, holt, hősi lovagi alakban? Hirtelen honnan a hullám, a hív, ajzó láza, honnan a nemes vérnek? Nézi őt, s hanyat szegezi, hányféle nézés, angyali, ördögi, emberi. Miféle kép nyűgözi, gyötri, igézi, fogadalmas, hárfatiszta lényét? Sújtó, sebző, lelkét kettőző látomás, mintha imájából, az üdvözlégyből tépte volna mást vallani ki. s kényszerítené valakit megnevezni, valóra hívni, társául kiáltani. Hogy hitt önmagát pillanattébolyjal tagadva, de idegen magát édenmesztelen megmutassa, szabadon, elszabadultan, itt lét és nem itt lét határán. Mielőtt kezdődik ígért harsonák hangjára, a félt feltámadás. Mielőtt véget ér, vagy véget vet magának a tékozló teremtés. Vele ember, vele világ.
Tímár György, egy új. Csukódik mögötted az ajtó, ez volt az utolsó szoba. És eltűnik az ajtó is idővel, el az ágyad, a ház. Végig simít egy új a tereken. A temetőkből gyár lesz, vagy székesegyház, majd pusztaság, mely újra benépesül. Új felhők és vizek jönnek belőled, emlék sem marad. Az új addigra régen összemorzsolt, hogy lényedet, mit semmi nem jelöl, a nincs belökje, és poraidat új kísérletté gyúrja részegülten.
Kovács András Ferenc, Posztumusz Horác, 1999-ből. Jaj, posztumusság! Posztumusz éveim gyűrt elrepülnek, gyűlnek a ráncok is. Ráolvasás sem űzi messzebb rusnya öregkoromat. Magorván telnek, s betelnek a rajtam a jóségék. Dulful dohog csak bennem a megrekedt dal. Rendelésre sem tudok tán fölkanyarintani lenge verset, mert meglazultak légi kötelmeim. Szó, szív, kihagy már, fogynak a metrumok. Meddig szabad még játszadoznom, s pillemiért születik lehullni. Hiába szállong lelkem a fény alatt, itt kell a földön hagyni szerelmetes lánykáimat, s hű hitvesem. Ha sziszen az űrszele fák hegyén fönn. Bölcsebb utódok fröcskölik össze unt, nehéz borommal századok új porát. Elnézem akkor, s mindörökre könnyeden írogatom magam túl.
Az És versek című összeállításban Bertók László, Béki István, Dobai Péter, Kovács András Ferenc, Marnó János, Nádasdi Ádám, Pajer Imre, Tímár György versét Mácsai Pál és Vallai Péter mondta el. A felvételt Kosárszky Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária, szerkesztő Marsal Éva, rendezte Simonyi János.
A felvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.